Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Slett István egyetemi tanár, politológus. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy rövid időn belül másodszor is eljött. Az első fordulóban úgy tűnik, hogy eldőlt a választás. A második forduló a Fidesz szerint a felhatalmazás nagyságáról, a szocialisták meg nagyjából mindenki más szerint meg egy elképzelt túlhatalomról szól. Miről szól ön szerint?
Hát nyilvánvalóan a választói akarat megfogalmazásáról szól, aminek az eredménye tényleg lehet egy kétharmados többség, tehát pillanatilag úgy tűnik ennek van nagyobb esélye. Hát természetesen az, aki erre a felhatalmazásra számít, tehát a Fidesz nyilvánvalóan kényelmesebb, hathatósabb, mérehatóbb változásokat magába foglaló pozícióra számít. Az ellenfél meg csak félés, esetleg félelmet kelt. De hát ebben olyan különösebb meglepetés nincs, szokták mondani, hogy a politikus reményt árul. Én ehhez hozzátenném, hogy és általában félelmet árul.
Az ellenféltől a félelmet, a másik megoldástól
félelmet árulja. És hát azt hiszem, ez a dolog természetes rendje, tehát ez számomra különösebb meglepetés nem okoz.
A Fidesz nem használja az utóbbi időben a kétharmadnak még a kifejezését se. Ön szerint van a társadalomban valamiféle félelem a kétharmadtól? Egy intézet csinált egy felmérést a napokban, szerintük nem.
Hát igen, szóval kapcsolódhat hozzá, vagy egy kétharmados többség, tehát egy túlnyomó többség, ahhoz kapcsolódhatnak félelmek, és nem feltétlenül csak gerjesztett félelmek. A politikus, a kormány hatalommal rendelkezik, tehát ez teljesen...
Az a dolga.
Az a dolga, tehát ez teljesen nyilvánvaló, és hát egy kormánynak, a politikusoknak elég nagy a hatalmuk, tehát az életünket befolyásoló hatalmuk van, tehát hogy kapcsolódnak hozzá félelmek, ezt természetesnek gondolom. Másrészt viszont azt is hozzáteszem, hogy a hatalom az nem feltétlenül csak öncél lehet egy politikus számára. A hatalomra azért is szükség van, hogy kormányozni tudjon. És hát azt is feltételezhetjük, hogy egy erős hatalom, egy olyan hatalom, amelyik nem kényszerül arra, hogy minden döntését, vagy döntéseinek jelentős részét különféle partnerekkel való alkú megegyezés, hogy elterjedt szót használjak, mutizással tudja gyakorolni a hatalmát, ennek előnyei is vannak. Persze, szóval semmi nincs a politikában olyan, amelynek csak előnye van, nyilvánvalóan lehet hátránya is a koalíciónak, vagy az osztott hatalomnak, mármint a pártok között megosztott hatalomnak is szokták mondani, hogy van előnye, de hát azt is nagyon jól tudjuk, és láttuk az elmúlt 20 évben, hogy nagyon súlyos hátrányai is vannak a koalíció kényszernek, a meggyőző többség hiányának, tehát ez azért megköti a kormányzat kezét.
A hatalommal való, az ilyen mértékű hatalommal való élésnek nálunk inkább jó, vagy rossz hagyománya van? Azért kérdezem, mert ha az ember végigolvassa a 94-es parlamenti felszorulások jegyzőkönyveit, akkor látja, hogy az akkori ellenzék ugyanilyen túlhatalom veszélyre hívta fel a figyelmet, azt mondták, hogy ez a kormány bármit megcsinálhat.
Igen, hát egy kormány nagyon sok mindent megcsinálhat, akkor is, hogyha nincs kétharmados többsége. Na most a politikai vitáknak van egy sajátossága, és azt hiszem, ez nem hibája, hanem tényleg sajátossága. Tehát általában jövőre vonatkozó döntésekről van szó a politikában. És a jövőre vonatkozó döntések kapcsán hát kérdések vetődnek fel, hogy vajon mi lesz a következménye, vajon az történik-e, amit ígérnek, és így tovább. És ez mindig fölkínálja egyfelől azt a lehetőséget, tehát visszatérve talán az első mondatomra, hogy a hatalommal rendelkező csoport a reményekre épít, a reményeknek kíván megfelelni, reményeket akar kelteni, mert innen kapja a hitet, a bizalmat, a támogatást, és így tovább. Az ellenfél pedig hát olyan szándékokat tulajdonít, mert hát voltak éppen senki nem lát bele a másik fejébe, a másik lelkébe, tehát ez megint csak egy természetes dolog. Tehát kutatja az ellenfél szándékait. Na most a szándékkutatás nagyon sokszor szándéktulajdonítás formájában csap át. Tehát vagy hittel, vagy hit nélkül, vagy egyszerűen politikai technikából, vagy tényleg meggyőződésből erősíteni akarja a kormányt kötő, a kormányt korlátozó intézményeket, és ezért bizalmat rombol, reményt rombol, félelmet kelt, és így tovább. Hát mondom, sajnos, nem sajnos, ez a politika eszköztárába tartozik, és hogy így mondjam, a kormánynak, illetve az ellenzéknek bizonyos értelemben kiosztott szerep, és az adott szerephez tartozó eszközkészlet.
Ha eltekintünk ettől a politikai eszközkészlettől, és a politikusok személyiségétől is, és csak az intézményeket nézzük, akkor a mi intézményeink azok kellő fékkel, ellensúlyjal bírnak egy bármilyen erős, akár kétharmados parlamenti többség kormány kordában tartásához?
Hát szoktuk mondani, nem csak én, mások is szokták mondani, hogy voltaképpen a rendszerváltás során minden lehetséges hatalomkorlátozó eszközt és intézményt beépítettek az alkotmányba. Tehát az alkotmánybíróságtól a kétharmad szabályról kezdve az ombudsmanig, a ügyészség független szerepe, és folytathatnám tovább a sor, tehát rengeteg korlát létezik. Tehát amit az európai államfejlődés az elmúlt 50 évben, tehát a második világháború után kialakított intézményt, ami hatalomkorlátozó intézmény, hát ezek szinte kivétel nélkül jelen vannak.
De ezek között van olyan, amit egy elképzelt kétharmados többségű kormány nem módosíthatna?
Hát azt kell mondjam, hogy egy kétharmaddal rendelkező kormánynak sem könnyű módosítani egy csomó mindent. Egy kétharmados többséggel hozott törvényt is például az Alkotmánybíróság felülvizsgálhatja, normakontrollt. Tudom, erre azt lehet mondani, hogy az alkotmányt lehet módosítani.
Az Alkotmánybíróság összetételét is lehet.
Hát az Alkotmánybíróság összetételét hosszú távon lehet módosítani, tehát arra semmilyen kormánynak és a parlamentnek nincs felhatalmazása, hogy egy kinevezett alkotmánybírót leváltson. Tehát egészen szűk, tehát nem tudom, tehát méltatlanná válás, vagy nem tudom én, alkalmatlanná válás esetén. Tehát azért egy kétharmaddal rendelkező kormány is korlátok között létezik, tehát intézményi korlátok között létezik. És hát azt mondom, hogy legalább ennyire fontos persze az is, hogy ez a kormány hát a társadalom kontrollja alatt is áll, tetszik, nem tetszik, a társadalom kontrollja alatt is áll, ami nem egyik napra a másikra fejti ki hatását, de hát láttuk az elmúlt időszakban is, hogy voltak éppen a szokták mondani, hogy ez egy következmények nélküli ország, hát rögtön nem volt következmény, de egy-két év során kiderült, hogy a társadalom tényleg tudja akaratát, vagy akaratának egy részét érvényesíteni.
Akkor sem választáson kívül tudta, hanem csak a normális, ciklikus választási mederben tudta érvényesíteni az akaratát. Nem volt előrehozott választás.
Na de ez olyan kevés, vajon?
Nem, de ez a normális, nem?
Ez a normális rendje a dolognak, de ez jelen van. Tehát gondolom egy politikai erő nem csak négy évben gondolkozik. Tehát, hogy utána az özönvíz, vagy utána megszűnik létezni. Tehát, akit 2010-ben megválasztanak, azt gondolom 2014-ben is szeretne a parlamentben ülni. Tehát muszáj megfeleljen bizonyos elvárásoknak. És hát nem beszélve arról, hogy voltak éppen mi a nemzetközi szervezetek tagjai vagyunk. Például az EU tagjai is vagyunk. amelyeket megint csak intézményi korlátokat is, és rögtön hozzáteszem, nem csak intézményi korlátokat állít egy kormányzat tevékenysége elé. Tehát jó, hát a jövőben nyilvánvalóan én se látok, de igazán nem tudom elképzelni.
Szóval erre voltam kíváncsi, hogyha nem lát intézményi lehetőséget arra, hogy a kormánnyal elszaladjon a ló, akkor csak a politikai mozgásokkal, a politika szükségszerűségével magyarázza, hogy a jelenlegi kormányoldal ezzel riogatja a következő kormányoldal szavazóit? Tehát csak ez az oka?
Én nem akarok ugye a szándékkutatásba belebocsátkozni, mert az imént mondtam, hogy az a szándéktulajdonítás lehet. Lehetséges, hogy ez milyen átérzett, és tehát ez a félelem. Tehát, hogy egy a kormány túlhatalmától való félelem. De azt hiszem, hogy ezt instrumentalizálják is, tehát eszközként használják ezt a félelmet, a félelemkért is. Ön mondta az imént, hogy 1990 az első szabad választások utáni másnapján már túlhatalom, a kormány túlhatalmáról beszéltek, és hát emlékezzen rá, hogy tényleg ez a félelem benne volt, úgyhogy voltak éppen a kormányozhatóság minimális feltételeit egy paktummal kellett biztosítani, mert amikor létrehozták az alkotmánymódosítást, hát abban annyi korlátot raktak bele, tehát amik egyszerűen gusba kötötte a
kormányzatot. Igazából a 94-98-as időszakra.
Nem, 90-sor gondolok. Én az úgynevezett Antal-Törgyesi paktum voltak éppen a kormányozhatóság feltételeit teremtette meg, mert hogy a választásra készülő politikai erők olyannyira gusba kötötték a kormányt, tehát félve a kormány túlhatalmától, olyan módon korlátozták, hogy nagy valószínűség szerint kormányzásra, hát, ha jól emlékszem, a költségvetést is kétharmados többséghez kötötték, ami fura módon azt feltételezni, hogy egy kormányképes erőnek kétharmadot kell szereznie, hogy egyáltalán kormányozni lehessen.
Ha a törvénynek veszük, hogy az ellenzék költségvetést nem szavazhat meg.
Hát nem szokott. Hát valamilyen oknál fogva az ellenzék nem szokott költségvetést megszavazni, mert a költségvetésnek nem csak a költségvetési szavazás nem csak a költségvetésről szól, az európai parlamenti tradíciók szerint a költségvetési vita voltak éppen a kormányzat általános tevékenységének a kritikája, bírálata, és így tovább. Tehát igen ritka szokott lenni az, hogy az ellenzék megszavaz költségvetést. De visszatérnék arra, hogy én nem azt mondtam, hogy nincsenek intézményi korlátok. Én pont amellett érveltem, hogy meglehetősen erős intézményi korlátok
is. Én is így értettem, akkor csak félreértésen fogalmaztam.
Arra tehát a bíróság, alkotmánybíróság, nemzetközi szervezetek, a nemzetközi jog, tehát meglehetősen sok korlátja létezik változatlanul egy kormánynak Magyarországon.
Kap-e a kormány a választási programján túlmutató felhatalmazást a kormányként való cselekedetében?
Hát a kormányprogramot azt a kormány bemutatkozásakor szokták.
Bocsánat, én még csak a választási programról beszélek, mert hogy azt mondták már a Gyurcsány kormányra is, hogy nem ezt ígérte, hazudott. Nem azt hajtja végre, ami a választási programjában volt, ezért nincs is joga kormányozni. A kérdés úgy merül föl, hogy mit engedhet meg magának a kormány, csak annyit, ami a választási programjában van, ami a kormány programjában van, ami a költségvetésében van, ami a kormány irányát kijelöli, vagy mit?
Hát ugye a választási programok viszonylag ritkán szoktak részletezők határidőhöz, dátumhoz kötött összegekhez kötött ígéreteket tartalmazni, és a mostani kampányban, ha jól figyeltem, az eddiginél is kevesebb konkrétum hangzott el, tehát mondhatnám, hogy nagyon kevés számon kérhető. Hát talán nem került el a figyelmemet valami fontos nyilatkozat, de hát úgy gondolom, hogy a mostani, tehát a Fidesz mostani bírálói, hát egészen a legutóbbi időkig voltak éppen arról beszéltek, hogy túl általános a program. Na most a választások, hát bizonyos értelemben általános felhatalmazás, tehát a kormányzásra adnak fölhatalmazást. Lehetséges, hogy éppen a 2006-os választásokból is okul, mert ugye elhangzottak konkrét ígéretek, sőt, a választások előtt adócsökkentés történt, és így tovább. És itt valahogy túl nagy volt a kontraszt. Tehát a kormányzat tevékenysége, tehát a felállt kormányzat tevékenysége, és a választási kampányban elmondottak között.
De az a baj, hogy túl nagy a kontraszt, vagy az, hogy van különbség?
Nem lehet azonos, tehát ez az általánosítási szintek különbsége. Tehát ez nem, tehát most kormányzati program, én legalábbis nem tudom, mi a Fidesz kormányzati program.
De látja az utolsó hírünket a hetes híradásban, arról szól, hogy megígérte a Fidesz az adócsökkentést, és egyik politikusok azt mondta, hogy ez nem fog menni. Mindenki tudta, hogy nem fog menni.
De hát jól emlékszem rá, ami most elhangzott, tehát ott azt állítja szembe az MSZP, hogy ugye Orbán azt mondta, hogy azonnal és radikális adócsökkentés, Kövér meg azt mondta, hogy
ebben az évben nem fog menni.
Igen. Hát tessék eldönteni, hogy az azonnal voltaképpen mit jelent. Tehát ezek bizonytalan dolgok. Nem beszélve arról, hogy hát voltaképpen tudhatja egészen pontosan a leendő kormány az ország kondícióit.
De erre nem lehet azt érvként hozni, hogy azért ez egy gyakorlott ellenzék volt, kormányviselt ellenzék volt, képviselői jogosítványokkal, bizottsági elnöki tisztségekkel. Hogy nem tudja, hogy mi a helyzet?
Hát, ebben nem mennék bele, mert tényleg nem, ennek nem vagyok szakértője. Visszatérnék az általánossághoz, amivel kezdtem a beszélgetést, a politikus reményt árul. Például árulja az adócsökkentés reményét.
Annak egy, hagyjálják még itt egy pillanatra. Annak örülnünk kell, hogy ebben a kampányban nem hangzottak el hagymázas ígéretek konkrét számokkal, teljesítési határidőkkel, vagy inkább szomorkodnunk kell, mert akkor a népakarat biztos nem fog teljesülni, ha úgyse ígértek semmit.
Igen, a nép felhatalmazást ad a kormányzásra. Tehát ahogy én fölfogom, és ha jól értem a parlamentáris demokráciák lényegét, a szavazás, tehát a parlamenti választás, ez nem egyes konkrét ügyek intézésére, egyes konkrét ügyek mikénti intézésére vonatkozik.
Mert az a küldött. Az a küldött volt a régi rendszerekben, akinek
igen. Az a követ volt, aki konkrét meghatalmazást, felhatalmazást adott, amitől nem térhetett el. Tehát egy általános fölhatalmazást ad. Van a demokráciának olyan intézménye, amiben konkrét ügyekben is megkérdezhetik a népet, hát ilyen a népszavazás intézménye, ami konkrét, tartalmas, tehát meghatározza, hogy ezt nem, vagy valamit igen, de a parlamenti választásoknak általában nem szokott ilyen konkrét ügyekre koncentrálni.
De a népszavazás intézménye az hasznos egy parlamentáris demokráciában, ahol a képviselőnek szabad mandátuma van, és a kormány felhatalmazást, és nem parancsot kap.
Az imént intézményi korlátokat kerestünk.
Például ez az?
Igen, ez például egy intézményi korlát, igen. Tehát az alkotmányban például benne foglaltatik a népszavazás intézménye, mert hogy ugye a népszuverenitásnak két megnyilatkozása lehet, az egyik ugye a képviseleti demokrácián keresztül, a másik a népszavazáson. De én most a népszavazást ezért hoztam be, a népszavazás konkrét kérdésekre vonatkozik, nem általános fölhatalmazásra. Nem lehet népszavazást kérni arról, hogy lemondjon-e a kormány. De arról lehet népszavazást kiírni, hogy nem tudom, én ezt az intézkedést meghozza, vagy ne hozza meg. Ez a természet a népszavazásnak, mert ott ugye igennel és nemmel lehet válaszolni. Nem lehet népszavazást kiírni a költségvetés. Az ugyanis egy nagyon komplex, bonyolult ügy, ami megint azt mondom, hogy nem lehet igennel és nemmel válaszolni. A kormányzásra való felhatalmazás értelemszerűen széles körű. Tehát nem tartalmaz, és azt hiszem nem is értelmezhető úgy, hogy tartalmazna, nem tudom én, 23,2%-os adókulcsot.
Uh-huh. Még egy kérdés, amit nem világosan értek. Kíváncsi vagyok a véleményére. A kormányzásra való felhatalmazás az függ a kormány népszerűségétől? Lehet-e menet közben azt mondani, hogy a kormány elvesztette a népszerűségét, tessék kiírni előrehozott választást?
Igen, ezt lehet mondani, sőt, mi több, ezt csinálni is.
De a mandátum négy évre szól.
Ennek ellenére ez egy ismert intézmény. Azért, mert még ez nálunk nem történt meg, ennek ellenére ez egy ismert.
Ez felszólítás volt, csak nem.
Hát nem történt meg, igen. De annak ellenére, hogy ez nálunk nem történt meg az elmúlt 20 év, vagy hány év már, igen, 20 év során, ez egy rendes eszköze a kormányzásnak, és nem csak feltétlenül a kormányzás ellen, vagy a kormányzás korlátozására. Kormányok olyankor is szoktak előrehozott választásokat tartani, amikor például meg akarják erősíteni.
Az eredeti intézményre én úgy emlékszem, hogy ezekre a célokra jött létre meg a frakción belül renitens képviselők megrendszabályozására, hogyha nem csináljátok azt, amit mondok, akkor majd előrehozott választás lesz, és jól kibukunk, vagy politikai célokból, hogy megerősítse a támogatottságát.
Igen, erre is, arra is, amarra is. Tehát mondom, hogy az előrehozott választások nem csak az ellenzék, vagy elsősorban nem az ellenzék eszköze, az a kormánypárt eszköze, amikor mondjuk úgy érzi, hogy ez az iránta való bizalom megingott, úgy érzi, hogy újra meg kell erősítenie magát a támogatottságát, és persze időnként olyan helyzetbe kerülhet, hogy ki kell írja az általános választásokat ennek, és esetleg annak tudatában, hogy el fogja veszíteni ezeket a választásokat, mert tényleg bizalom hiány, a bizalom megvonás esetén, hogy így mondjam, a kormány elveszti cselekvőképességét, vagy korlátozódik a cselekvőképessége.
A parlamenten belüli képviselői helyekben megnyilvánuló bizalom, vagy a nép bizalma? Mert az egyik exakt dolog, a másik meg nem.
Az egyik is, és a másik is. Na most például Nyugat-Európában nem ritka eset, hogy mondjuk egy önkormányzati választások után, ami tehát nem a kormányzati felhatalmazásról szól, de egy önkormányzati választások után, ami jelzi a kormány iránti bizalom csökkenését, a kormány esetleg átalakítják, esetleg módosítják a kormányprogramot, esetleg új választásokat írnak ki. Volt már ilyen, tehát ez nem valami szokatlan, meglepő dolog. Hát egy politikus jól felfogott érdeke is lehet az, hogy ne erőltessen esetleg egy olyan kormányprogramot, ne akarjon végrehajtani minden áron olyan intézkedéseket, ami a következő választásokon az esélyeit esetleg lenullázza.
Jó, de akkor hol vannak a... Bocsánat, ez már a hírek után, Slett István politológus egyetemi tanár, az Aréna vendége, hírek jönnek.